Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Szöllősi Györgyi vagyok. Ez a To-do list. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Idén minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből. Az extra epizódokban pedig a válságkezelés általános gazdasági, vállalkozási és személyes aspektusait járjuk körbe. Ebben az epizódban Borbé Gábor, a CBRE üzletfejlesztési és kutatási igazgatója a vendégem, akivel az ingatlanpiacról beszélgettünk. Az nem kérdés, hogy az ingatlan piacot jelentősen átalakítja a koronavírus járvány gazdasági hatása. De mi lesz az irodaházakkal, hotelekkel és a nagyobb kereskedelmi céllal használt ingatlanokkal? Hamarosan jönnek a válaszok. No, hát azért lassan-lassan látszanak már a koronavírus járvány miatti válság hatásai a munkaerőpiacon, a pénzpiacokon, mindenhol. Mi a helyzet az ingatlan piaccal? Ugye mi most ebben az epizódban ezt vizsgáljuk meg közelebbről. Mekkora a baj, mi látszik ebből? Azért az ingatlan piac talán lomhában lassabban mozog.
Ez így van az ingatlan piac az alapvetően lassan mozgó műfaj, tehát ez nem egy tőzsde, hosszabb távon jönnek ki a hatások, de azért az első sokk az tulajdonképpen már megtörtént. Tehát ugye itt március közepén állt le az ország, amit egyből láttunk, hogy lelassultak a folyamatok. Tehát ugye alapvetően nagyon jó évnek indultunk neki, tehát bárkivel, ha beszéltetek, még 2020. január-februárjában mindenki borzasztóan optimista volt, tehát volt mögöttünk már jó pár év, ami jól teljesített a szegmens, és 2020-ra is ezt vártuk alapvetően. Tehát igazából nem voltak jelei egy komolyabb lassulásnak, ez mindenkit tényleg hideg zuhanyként ért, és igazából a legrosszabb kor, talán, ha azt mondhatom, a mi szempontunkból. Ugye a mi piac...
Miért a legrosszabb? Akkor
azért, mert a mi piacunkon a hosszú téli szünet után, a március az, amikor úgy beindulnak a tárgyalások, sokkal több tranzakció kezdődik el. Ugye akkor van egy nagyon meghatározó nemzetközi ingatlanpiaci vásár, ami Európa szempontjából is, sőt világ szempontból is rendkívül fontos, és ilyenkor kezdik el tulajdonképpen véghez vinni azokat a stratégiákat realizálni az ingatlan befektetők, akár itthon, akár külföldön, ami meg fogja határozni az egész éves tervüket. Tehát tulajdonképpen ekkor ébredezik a piac. És nagyon komoly terveink voltak, akár nekünk a CBRE-nál, akár bármelyik hazai ingatlan tanácsadónak, vagy ingatlan fejlesztőnek, befektetőnek, hogy milyen tranzakciókat zárhat idén. És ugye ez így márciusban hirtelen befagyott. Tehát először ennek egy logisztikai oka volt, pusztán azért, mert az emberek nem tudtak utazni, elmaradtak a bejárások, elmaradtak a személyes találkozók, és hogy egy hirtelen volt egy ilyen úgynevezett put on hold, tehát hogy ott, ahol volt, megálltak a folyamatok.
Hát amíg akart valaki venni ingatlant, akkor se tudott volna, nem tudott elmenni, megnézni.
Hirtelen egy pillanatra, mintha kitört volna egy karácsonyi szünet, akkor ott vártunk egy-két hetet, és ugye azután így szépen lassan érezhető volt, hogy azért ennek az egész válságnak, ami nem gazdaság eredetű eredetileg, hanem egy egészségügyi válság, ennek azért nagyon komoly gazdasági következményei is lesznek, és innentől kezdve azért már érinti az ingatlan piacot is.
Most eltelt már 4 hónap, vagy több mint 4 hónap körülbelül. Mit lehet most látni? Nagyobb a baj, mint mondjuk márciusban, vagy március végén gondoltátok, vagy kisebb? Akkor lehetett arról hallani, hogy óriási nagy árzuhanás lesz az ingatlan piacon, tehát ilyen március vége, április elején. Azért most
Ez a nagyon-nagyon nagy korrigálás, ez még nincs?
Nem, ez nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ott március végén, április elején ott elindult egy számháború. Itt arra gondolok, hogy minden elemző olyan várakozásokat dobált be a levegőbe, olyan számokat, amiket igazából épésszel, közgazdasági adja, nem nagyon lehet felfogni. Tehát ilyen 10%-os, 20%-os, valahol már ilyen 30% közeli recesszióról beszéltek. Tehát arra gondolhatunk, hogy az a leállt a teljes termelés, hirtelen kapott a gazdaság egy kínálati és keresleti oldali sokkot, tehát igazából egy befagyás következett be, amire nem volt még példa. Tulajdonképpen világháború óta ilyen sok nem érte a világgazdaságot, és ugye ezek olyan pánikot indított el mindenkiben, hogy mindenki a legrosszabbat feltételezte, a legrosszabb várakozásokkal élt már áprilisban, és ehhez képest a valóság azért nem volt ennyire rossz. És pont ezért azt látjuk, hogy akkor ugye elindult az a spekuláció, hogy az ingatlanok is bezuhannak, az árak azok összeesnek, ezzel szemben amit látunk, hogy a tranzakcióknak a mennyiség az érezhetően csökkent. Akinek nem muszáj most eladni, az nem fog eladni. Aki venni akar, az egy kicsit talán még később fog venni. Tehát látjuk azt, hogy lelassult a piac, de az árak szintjén ilyen szintű korrekcióra egyáltalán nem került sor.
Hol tartunk most? Van-e valamennyi mozgás?
Nagyon nehéz ezt megmondani. Tehát azért nagyon nehéz, mert alapvetően itt ugye mi a lakáspiacra kevésbé látunk rá. Itt alapvetően, amiről én beszélek, az kifejezetten a kereskedelmi ingatlan piac, tehát az irodáknak, a kiskereskedelmi ingatlanok, logisztikai és hotel ingatlanoknak az adásvétele. Itt nagyon sok olyan tranzakció volt, sőt a legtöbb tranzakció, ami lezárt most így az év első felében, azok már ugye az úgynevezett a csőben lévő tranzakciók voltak, tehát már 2019-ben elkezdtek tárgyalni róla. Volt olyan tranzakció, ami tulajdonképpen csont nélkül átment, magyarán olyan feltételek mellett zárt a tranzakció március-áprilisban, mint ha az megtörtént volna akár 19 végén, tehát itt nem volt csökkenés. Volt olyan tranzakció, azért némi diszkontról lehet beszélni. Ez pár százalékos, tehát itt tényleg egy ilyen 5, maximum 10%-os diszkontról lehet beszélni.
Ugye sokan számítottak arra a járvány előtt, hogy korrigálni fognak majd az amúgy is elképesztő összetlen magas ingatlan árak, azért a járvány előtt ugye ez nagyon magasan voltak, és már akkor is egy picit stoppot, egy kis féket lehetett érezni az ingatlan árak emelkedésében, már talán a fővárosban is, hogyha jól emlékszem. Mit mondasz mondjuk a következő évre, hogyha mondjuk úgy százalékot kellene mondanod?
Megint csak külön választanám a lakossági ingatlanpiacot, amelyek teljesen más mozgatórugói vannak, mint a kereskedelmi, tehát a befektetési alapú ingatlanoknál. Ugye itt ez, ha azért utóbbiról beszélek, itt ezért azt figyelembe kell venni, hogy itt a világban egy óriási pénznyomtatás indult meg, ami már egy bevált recept volt anno az előző válság, tehát a 2009-10-es gazdasági világválság, a pénzügyi világválság idején is. Ugye ez azt jelenti, hogy a jegybankok elkezdték tulajdonképpen fék nélkül nyomni mindenféle valutát a világ pénzügyi piacaiba, ami a tőkepiacokra megtalálja a helyét. Ugye ezt látjuk, hogy a tőzsdén is nagyon gyors korrekciót okozott, leginkább az amerikai tőzsdéken, és ez szépen lassan az egyéb eszközosztályokat is meg fogja találni, az ingatlant is. Ezt tökéletesen láttuk már a 2010-es éveknek az első felében. Magyarországra ez később jött be, de az európai ingatlanpiac, sőt az amerikai még hamarabb magára találta a 2009-10-es ütést követően, pontosan azért, mert ez a pénz ez valahová valamilyen eszközosztályt keres, ahol tud hozamot generálni. És ugye ma, ha azt nézzük, hogy Magyarországon, ha valaki befektet, ha irodába fektet be, akkor valahol ilyen 5-6-7%-os hozamokat tud elérni, euróban nézve.
És egyébként a befektetői réteg, aki ingatlanba fektet, az mennyire változott 2008-9 és mondjuk 2020 között, és nem arra gondolok, hogy magyar és külföldi, hanem arra gondolok, hogy mintha előtérbe kerültek volna a nagy befektetők, főleg leginkább a fővárosban.
Igen is, meg nem is, mert azért 2017-ben is láttunk óriási portfólió tranzakciókat, tehát mondjuk voltak olyan dílek akkor is, ami több százmillió euró volt, akár csak egy tranzakció, ami most ezt kontextusba helyezzük, egy évben a legjobb év, ugye ez a 2007-es év volt, a magyar ingatlan piacon már mint volumenben, akkor közel 2 milliárd euró tranzakciót rögzítettünk a kereskedelmi ingatlan piacon, és akkor ebben voltak olyan tranzakciók, amiknek a mérete az egyesével volt pár százmillió euró, tehát ezért azok nagy üzletméretek voltak. Most azt látjuk, hogy vannak ilyenek is, de inkább ez az egy-egy ingatlannak a ami eladásra kijönnek, a mérete az valahol a kedvelt méret, az ilyen 30-60 millió euró környékén volt. Ugye ez tulajdonképpen egy jó minőségű, közepes méretű budapesti irodaháznak a mérete. Ami a méretet tudja, tehát az átlag méretet nagyon tudja növelni, ez a kiskereskedelmi ingatlan, tehát ugye egy-egy nagyobb bevásárlóközpont, akár a méreténél, akár a fajlagos árazásánál fogva, lényegesen magasabb ügyletértéket jelent. Tehát ugye arra gondolok, hogy egy bevásárlóközpont lehet, hogy 40 ezer négyzetméter, és ugye ennek az egy négyzetméterre jutó ára, tehát a négyzetméter ára az magasabb, mint egy iroda esetében, tehát ezek nagyon komoly ügyletértékek. Ugye ezek az elmúlt években elmaradoztak, tehát a kiskereskedelem már 2019-ben sem volt annyira egy felkapott befektetési termék, de mivel ezek a termékek nem kerültek bele, tehát nem történt ilyen tranzakció, tehát az átlag méret az egy kicsit korrigált lefelé.
Egyébként most a 2008-9-es válság az hasznosnak bizonyult abból a szempontból, hogy akkor voltak tapasztalatok, mondjuk az ingatlan piaci szegmensen, az most hasznosítható, vagy egyáltalán nem, pont a különbözőség miatt?
Abszolút különböző, de szerintem nagyon sok tanulságot hasznosítani tudunk. Egyrészt nagyon jól párhuzamba tudjuk állítani, hogy miben vagyunk mások, mint voltunk akkor. Másrészt a fegyvertár az, amit akkor kísérletezett, ugye akár a jegybankok ezzel az úgynevezett kvantitatív easinggel, tehát tulajdonképpen a pénznyomtatással, a negatív reálkamatnak a gyakorlati megvalósítás, ami bekövetkezett a 2008-9-es válság után. Ezek ma már teljesen ismertek és elfogadott fegyverek tulajdonképpen, amiket be is vetnek a jegybankok. Arról nem beszélve, hogy hihetetlen koordinált monetáris, fiskális és nemzetközi szintű koordinációra került sor. Tehát egyszerre léptek a jegybankok, egyszerre léptek a kormányzatok. Ha arra gondolunk, hogy az Európai Unióban tulajdonképpen megtörtént az a lépés, hogy egyel közelebb kerültünk egy fiskális unióhoz, ezek elképzelhetetlenek lettek volna pár évvel ezelőtt, és szerintem most sem történt volna meg, ha az a válság még annak az emléke nem lenne ennyire friss velünk, és tudnánk, és nem tudnánk, hogy ez milyen veszélyekkel jár. Tehát azt gondolom, hogy ma mindenki tisztában van azzal, hogy a gazdaság leállása, és esetleg egy ebből fakadó pénzügyi válság, egy bankválság az milyen veszélyeket rejthet, és abból nagyon-nagyon nehéz lenne felállni, ezért ezt minden áron, minden eszközzel megpróbáljuk megakadályozni.
Az irodapiacot már többször említetted, egy picit beszéljünk erről bővebben. Érdekes szegmens nyilván ez az irodapiac, mert most ez az ország megismerkedett azzal, hogy home office, ugye azért nagyon sokan ezt egyáltalán nem használták. A pici cégek féltek ettől, ha valaki otthon van, akkor nem dolgozik. Aztán, mint hogyha egyre jobban rájönnének, hogy dehogy nem. Mit tapasztalsz az irodapiacon most?
Hát ez egy óriási teszt volt, ez biztos, és én azt gondolom, nagyon jól vizsgáztunk. Egyrészt infrastruktúrálisan, tehát ezért voltak olyan országok, voltak olyan szektorok, ahonnan komolyabb problémákat jelentettek, mert mondjuk egyszerűen nincs meg az a fajta internetsebesség, nincs meg az a fajta hardware támogatottság, egyszerűen nincs ott a munkakultúra, hogy erre egyik pillanatról a másikra át tudjanak állni, és a folyamatok azok akadoztak. Azért Magyarországon a szolgáltatóipar tulajdonképpen, ha nem is döccenő nélkül, meg nyilván iszonyatos belső munkafolyamat átszervezés árán, de sikeresen át tudott állni március elejétől április elejére egy alapvetően távmunkában történő üzemmódra, ami egyébként, ha arra gondolok, így egy kicsit maga távolabbról nézve, ez nem annyira meglepő. Tehát alapvetően ezek a munkák számítógépen történnek, tehát hogyha a számítógépet áthelyezem máshol, akkor az a munkafolyamat ugyanúgy mehet tovább.
Hát ez hozzáállás kérdése, hogy Nyugat-Európában gyönyörűen működött,
így van,
most
itthon
maximum fejükre csaphatnak a cégvezetők, hogy hát ez mégiscsak működik, és nem mindenki csak sütteti a hasát otthon. Viszont ez rossz hír az irodapiacnak.
Igen, ez egy érdekes hír, én így fogalmaznám, mert hogy eddig ugye alapvetően a home office az egy ilyen különleges extraként járt néhány cégnél, ezért ez már megjelent, mint igény a munkavállalók részéről, egy egészséges kombinációban az irodai munkavégzéssel. Tehát alapvetően azért 2019-ben nagyon kevés cég volt, aki azt ajánlotta, vagy azt várta a munkavállalóitól, hogy ne is jöjjenek be az irodába, hanem mindenki otthonról végezze a munkáját. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen freelancer, egy ilyen szabad munkavállalói státusz biztosítva az alkalmazottainak.
De a vegyesből sem volt azért olyan.
Vegyesből is viszonylag kevés volt, de most itt hirtelen átlendült az inga túloldalra, tehát azért az, ami most történt így áprilisban, tulajdonképpen mindenki, egy egész szolgáltató szektor, már aki tehette ezt nyilvánvalóan. az átállt teljes 100% otthoni munkavégzésre, azért ez sem a végállomás, azt gondoljuk.
Miért nem a végállomás?
Igen, mert ugye az első az volt, amikor a cégek, hát az első fázis az tulajdonképpen a megkönnyebbülés volt, hogy hú, ez működik, tehát nem kell bezárnunk az irodát, meg tudjuk oldani, adunk ehhez szoftver és hardver támogatást, és otthonról mennek tovább a munkafolyamatok. Ez egy pár hétig tartott. Pont akkor végeztünk egy ilyen felmérést egy május elején, április elején, amikor elkezdődtek azok az észlelések, hogy azért az otthoni munkavégzésnek is megvannak a maga hátrányai. Tehát azért nyilván nem úgy van kitalálva, nagyon sokaknak nem úgy van kitalálva az otthona, hogy tökéletesen szeparálni tudja a privát és a munka életét. Nagyon nehéz volt megtartani a magánélet és a munka közötti egyensúlyt. Érdekes módon sokkal nehezebb, mint amikor a munkába járással, ugye ez teljesen fizikailag is szeparálódott.
Ezt a felmérésben ti ezt kérdezéssel végeztétek?
Igen.
Tehát egy, és munkavállalók között kérdeztetek?
Munkavállalókat, kifejezetten irodai munkavállalókat kérdeztünk egy ilyen 180 fős mintán. Közép-Európában 1200 főt kérdeztünk meg. Nagyon komoly különbség országok között nincs. Azt látjuk, hogy mindenhol van szükség a home office-ra, tehát mindenki szeretné ezt a munkaformát megtartani, de nem ebben a kizárólagos formában. Tehát az első pillanati állapot, amikor mindenki megnyugodt, hogy otthonról tudok dolgozni, most oda jutottunk el, hogy igen, azért jó ez az otthoni munka, mert megad bizonyos rugalmasságot, illetve jól tudok kombinálni egyéb tevékenységekkel, de azért szükség van az irodára két oldalról. Egyrészt a munkavállaló oldaláról azt éreztük, hogy, illetve többen panaszkodtak, hogy a munkavállalói kohézió az irodához, és talán inkább a céghez való kapcsolat, a személyes kötődés, az halványul.
Azért a Zoom értekezlet, az nem ugyanaz, szeparálva dolgozni, egészen más.
De a másik oldal is ez nagyon határozottan megjelent, hogy a munkaadók oldaláról, a cégvezetők oldaláról, tehát operatív dolgokat ki lehet szervezni home office-ba, stratégiailag egy céget vezetni távmunkában sokkal nehezebb.
A másik oldalt nézzük, tehát az előnyt, akkor azért lesz hatása az irodapiacra, még a vegyes felállásnak is, ha lesz. Én most nem mondok nevet, ismerek olyan nagyon-nagyon nagy világvállalatot, ahol az elmúlt években felhúztak két nagy irodaházat, hatalmasat, visszaadják. Tehát egész egyszerűen a számaik azt mutatták, hogy a dolgozók jobban teljesítettek otthon.
Ezt látjuk mi is, tehát látjuk azt, hogy ez a fajta iroda igény ez átalakul, és ez biztos, hogy velünk fog maradni, tehát mi nem találkozunk már így most 2020 harmadik negyedévének az elején, nem találkozunk olyan céggel, akinek a munkakultúrájában a home office ne tenne ki egy meghatározó részt, és ennek nyilvánvalóan van egy lecsapódása az irodai igényre is. Azt hozzá kell tenni, hogy azért most ugye 2020-ban mindenki egy túlélő üzemmódra kapcsolt. Ez egy egyértelműen a világtörténelem egyik legnagyobb gazdasági válságát jelentő év lesz. Vélhetően lassabb kilábalással, mint azt annó márciusban vártuk. Tehát a 2021 az természetesen már mindenki szerint pozitív számokat hoz, de valószínűleg azért még jó pár évig nem leszünk ott, ahol lettünk volna a válság nélkül. Ez ugye azt jelenti, hogy mindenki kicsit áttervezi az üzletmenetét, és főleg egy olyan tételben, mint egy iroda bérleti szerződés, hogyha ezt megteheti, akkor itt próbál valamilyen költségcsökkentést, spórolást elérni.
Mondjuk ezen a piacon milyen visszaesésre számít az, ha számot kéne mondani, vagy tudsz-e?
Hát amit látunk, az első fél év, ott egy nagyon komoly csökkenés volt, tehát hogy ha nagyon egyszerűen, akkor felére esett vissza az irodapiaci kereslet tavalyhoz képest. A tavalyi év az mondjuk kifejezetten erős volt, tehát egy pici korrekcióra számítottunk, de azért a második negyed évben az, hogy igazából leállt minden, az nagyon erősen látszik a számokon. Én azt gondolom, hogy azért az, amit láttunk az elmúlt években, az biztos, hogy csökkenni fog. Itt az, hogy ez egy 10%, 20% lesz, azt most nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy egyrészt a home office-szal nyilván számolni kell, tehát annak van egy irodai lábnyom csökkentő hatása. Másrészt viszont ne felejtsük el, hogy az a fajta zsúfoltság, amit mondjuk pár évvel ezelőtt elfogadhatónak tartottunk az irodákban, az biztos, hogy a következő időszakban, ha ez egészségügyi válság, ez a vírus el is múlik, az nem lesz elfogadható. Tehát itt van egy másik oldali erő, ami ezzel szembe fog menni. És én alapvetően ezt már mindig is így láttuk, hogy mindig a nap végén az fog számítani, hogy a cégeknek a pénztárcája mennyire vastag, mennyire tudnak erre forrást allokálni, mert nyilván egy háznak az ültetése az a legsűrűbb ültetési rendben elbírja a 6 négyzetméter per főt, senki nem akar ma már így dolgozni, de hogy ez hol fog megállni, hogy ez egy 10-12 12 négyzetméter, ami ma inkább normális, az tovább fog konvergálni a Nyugat-Európában látható 15-20 négyzetméteres átlaghoz, ami nyilván sokkal tágasabb tereket tesz lehetővé, akár annak köszönhetően is, hogy mondjuk kevesebb munkállomás van, mert kevesebben vannak benne, de sokkal több az úgynevezett kollaborációs tér, akár a meeting szobák, akár a közös munkaterek, akár az ilyen egyéni csendes szobák, ugye legtöbb cég már így tervezte az iroda kialakítását, de az, hogy ez mekkora lesz négyzetméterben, és erre mennyi pénzt tud költeni egy cég, az alapvetően az attól függ, hogy milyen konjunktúrára számol a saját iparágában.
Beszéljünk a vége felé a megoldásokról. Mikorra teszed a kilábalást, mondjuk az ingatlan piac visszajön a 2020-as előtti szintre?
Oda nyúlnék vissza, hogy sokkal jobban állunk, mint ahol álltunk 2009-10-ben. Tehát azt látni, hogy ez egy nagyon-nagyon mély válság, nagyon hirtelen válság, viszont amilyen mély, annyira esélyes az, hogy ez gyorsan el tud múlni. Amilyen számokat látunk, amilyen rövidtávú indikátorokat, akár a kiskereskedelmi forgalomban, akár a keresleti indikátorokon, az irodapiacon, a jövőre mutató keresletet nézve, ott elég gyors a felpattanása az áprilisi mély ponthoz képest. Kicsit megtorpant így nyáron, ami várható volt, tehát alapvetően nyár az soha nem a legizgalmasabb időszak a kereskedelmi ingatlanpiacon, de nagyon-nagyon sokan szeretnének az év második felében, az év végén tranzakciókat véghez vinni, akár bérleti tranzakciókat, akár adásvételt. Csináltunk egy felmérést, ami megkérdezte a hazai befektető közönséget, hogy mire számít az idei évben. Körülbelül 60 mérvadó szakembert kérdeztük meg a hazai ingatlanpiacon. Ők az idei évre egy komoly csökkenést várnak a forgalmat illetően. Ugye tavaly egy olyan 1,8 milliárd eurós befektetési forgalmat regisztráltunk Magyarországon. Ez egy pici növekedés volt az előző évekhez képest, de hogy nagyjából ez az elmúlt éveknek az átlagától egy picivel volt feljebb. Ehhez képest idén ez be fog szakadni, tehát vélhetően ez valahol 1,1-1,3 milliárd euró között lesz, ez egy elég csúnya csökkenés tavalyhoz képest, de jövőre már mindenki egy intenzív növekedést vár, és akár újra elérhetjük ezt a 1,5 milliárd, akár 2 milliárdos forgalmat euróban
akkor
mérve.
Akkor egy évet mondasz. Akkor
én azt gondolom, hogy az jövő ilyenkor már pozitívak leszünk.
De akkor most mit tanácsolsz a kicsiknek, a befektetőknek, vásárlóknak, aki mondjuk ingatlan vásárlást, eladást tervez, mit csinálja, mondjuk nézzük az eladókat, gyorsan adja el, mert lesz rosszabb, vagy várjon ki ő, aki elad?
Szerintem semmiképpen nem szabad gyorsan eladni. Tehát ez az ingatlanpiac, ez egy első számú szabály. Tehát hirtelen eladni semmiképpen nem szabad, de még ha hirtelen kell adnom, akkor is színlelnem kell azt, hogy nem akarom hirtelen eladni. Tehát ez nagyon fontos. Én arra nem számítanék, hogy az árak azok nagyon-nagyon be fognak esni. Tehát, hogy vannak ezek az úgynevezett keselyű vásárlók, akik kifejezetten arra próbálnak rárepülni, hogy az ingatlanpiac az hirtelen most korrigálni fog. Egy-egy jó dílt biztos fognak találni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy az nem lehet kifogni egy-egy kis halat, amikor az nagyon jó befektetési lehetőség egy vevőnek, de arra játszani, hogy itt nagyon komoly korrekció lesz, ami évekre vissza fogja vetni a piacot, szerintem az fal stratégia.
Tehát ne siessen, aki elad, és aki most venni akar, az várjon még, vagy azért
legyen körültekintő, és hosszú távban gondolkozzon. Tehát azt gondolom, ezt nagyon, nagyon pontosan látni kell, hogy az adott ingatlannak milyen hosszú távú fundamentumai vannak, milyen bérlők vannak benne, azok a bérlők milyen szektorban dolgoznak. Tehát nyilván más, hogyha a házamban veszélyeztetett szektorban lévő bérlők vannak. Tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy alaposak legyünk, lássuk azt, hogy honnan lesz ebben az épületben a cash flow, és sokkal komolyabban végig kell nézni, és egy komolyabb forecastot kell csinálni arra vonatkozóan, hogy ez hogy fog növekedni a következő években.
Tehát kapkodni semmiképpen sem érdemes, akár befektetni, akár eladni akarunk. Köszönöm szépen, Borbély Gábor.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt a To-do List extra epizódja. A következő résszel 2 hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a podcast, kövesd a műsort az Instagramon. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A To-do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
The Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.